ami segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten tiszteletünket a keresztség kiszolgáltatására készülve kezdjük el a 329. dicséretünkkel. A 329. dicséretünknek a második versét énekeljük, és szeretném jelezni, hogy a karzaton is vannak helyek, illetve a templom padok is hézagosak. Ha valaki kinnmaradt még, akkor az ének alatt be lehet jutni a templomba. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva található a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18-tól 20-ig terjedő versekben a következőképpen. Mert nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok és ünneplő gyülekezet! A keresztség szereztetési igéje mellé a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint megjelölt szakaszból hozzáolvasok még egy verset erre a mai vasárnapi délelőtre, a Lukács evangéliumának az első részéből a 66. verset. Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak, vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt. Kedves szülők, kedves keresztszülők, családtagok! A Lukács evangéliuma két születés történettel kezdődik, amelyeket általában mindig karácsonykor szoktunk olvasni. Az egyik természetszerűleg Jézus születésének a története, a másik pedig egy ezt megelőző rövid történet, keresztelő János születésének a története. Nem csak a gyermekek megszületéséről ad híradást ez a néhány gondolat, hanem azokról az emberekről is, akik befogadják ezeket a kisgyermekeket, és egy különös dologra világít rá ott a Biblia, hogy valóban a gyermekekkel annyi minden mást is megtapasztalunk az életben, amiről eddig nem gondolkoztunk, eddig talán elmentünk mellette, az ő életükkel viszont sokkal közelebb kerül. Sőt, aztán vannak olyan dolgok is, amikor a gyermekeink megérkeznek és a mieinké válnak, akkor lesznek fontosabbak azok a dolgok is, amelyek látszólag nem feltétlenül csak hozzájuk kötődnek. Ilyenkor kerül úgy igazán előtérbe azt, hogy milyenek a mi egymással való kapcsolataink is. Ilyenkor a szülők odafordulnak a gyermekek felé, de valahonnan szeretnének ők is erőt meríteni azokhoz a feladatokhoz, amelyeket a gyermekek hoznak, és azokat az erőforrásokat egymásban szeretnék megtalálni. Hogyan leszünk erre egymásnak segítségei? Hogyan tudunk egymás mellé ezekben a dolgokban odaállni? És természetesen van ez egy ilyen nagyon nagy kérdés, amit azért is olvastam hozzá a szereztetési igéhez, mert mindannyiunkat foglalkoztat, amikor a gyermekeinkkel törődünk, hogy vajon mi lesz ebből a gyermekből. És nyilván nem arra akarunk most még választ kapni, hogy ha felnő, akkor mi lesz a foglalkozása. Nem arra akarunk választ kapni, hogy igazából majd melyik gimnáziumba írassam be azt a gyermeket, aki most még csak fél éves. Hanem a lelkünket azt szorongatja, hogy vajon ennek a gyermeknek az élete milyen lesz minőségileg. Mi az, amit megtapasztal benne, mi az, ami jó lesz neki, mik azok, amiktől majd féltenem kell, ami őt is elérheti talán. Ezek a nagy kérdések először olyan játékos kérdésekkel kezdődnek. Mi lesz ebből a gyerekből? Amikor megtudjuk, hogy egyáltalán gyermekünk lesz, hát ez fiú lesz, vagy lány lesz? És akkor megy a gondolkodás, hogy ha fiú lesz, mi lesz a neve? Ha lány lesz, mi lesz a neve? Ha esetleg azt mondja az orvos, hogy kettő is lesz, és az egyik fiú, másik lány, már is megoldódott a nagy dilemma. Tehát sok-sok olyan helyzet van, ami már az elején úgy elgondolkoztat, hogy hát azért ehhez mérten kell majd a gyermekhez nyúlni. És nem csak arra gondolok, hogy rózsaszínre fessem a szobáját, vagy kékre, hanem arra, hogy majd milyen beállítottságú lesz, és én vajon alkalmas vagyok-e annak a vezetésére. Aztán, amikor megszületik a gyermek, akkor hát mi lesz ebből a gyerekből? Olyan lesz, mint az apja, olyan lesz, mint az anyja, visszaütnek majd a nagyszülők tulajdonságai benne, milyen makacs, milyen nehéz természetű, vagy éppen pont az ellenkezője, hogy simulékony, oda teszem és megül a helyén, és ott marad, mert ilyenek voltak a szülei is. Mind nézzük, hogy vajon mi az, ami fejlődik benne. Aztán persze, amikor elkezdenek mozogni, amikor kezdenek ismerkedni a világgal, akkor fontos az, hogy mihez nyúl hozzá. Mi az, ami érdekli? Mi az, amit a kezébe vesz? Mi az, ami fele viszik a gondolatai is? Aztán később természetesen való ebből fakad az, hogy megszületik az, hogy milyen képességekkel rendelkezik, és milyen utat tud bejárni. Szülőként mi ezt muszáj figyeljük, muszáj nézzük, és lessük azt, hogy a gyermeket abba az irányba terelhessük, amely irány tényleg neki való. Nagyon sokszor csapdába kerülünk, és egy kicsit a mi álmainkat akarjuk beléjük plántálni, és azt akarjuk, hogy az legyen, ami valahol kimaradt az én életemben. De az ő életük az egy másik élet. És az Isten úgy helyezi őket a kezünkbe, hogy azt mondjuk, hogy találjuk meg azt a helyet, és azokat a dolgokat, amelyek nekik valók. És innen jönnek el igazából azok a nagy kérdések, amelyek a valóságát adják. Keresztelő János szülei is ezt kérdezik, hogy mi lesz ebből a gyerekből? Igazából az Isten mire rendelte ezt a gyereket? Mert nekem lehet egy elképzelésem, lehet egy elgondolásom, lehetnek felismerésem, valamilyen szinten én is megismerem a gyermekeimet, hiszen együtt élek velük, kezdek belelátni az életükbe, a gondolataikba, még a lelkükbe is egy kicsit. De azért az egy hatalmas nagy felelősség, hogy én helyezzem el az ő életét a világban. És amikor az ember idáig eljut, azt hiszem akkor jut el odáig is, amiről maga a keresztelés szól. Hogy idehozom a gyermekemet, és azt mondom, hogy te helyezted el ebbe a világba, te tudod a helyét ebben a világban ennek a gyermeknek, és az a hely, amit te kigondoltál, csak az a hely hordozhatja számára azt, amire neki szüksége van. Mi lesz ebből a gyermekből? Nem az a kérdés, hogy agysebész lesz, vagy kukásautósofőr. Hanem az a nagy kérdés, hogy boldog ember lesz, vagy nem lesz boldog ember. És Isten ezért nem is így méri az embereket, hogy ki mire vitte az életbe, és mi bizonyítványt tud felmutatni, vagy mi az a képesség, ami fölül emeli őt a többiek fölé. Hanem azt mondja az Isten, hogy egyetlen nagy kérdése van a földi életnek, amit ajándékba kapunk Istentől, hogy azt a maga teljességével, örömmel tudjuk élni, azok között, akik nekünk fontosak, megtapasztaljuk-e benne, hogy mit jelent az, hogy szeretünk valakit, vagy minket szeretnek, mit tudunk vállalni egymásért, biztonságban érezzük-e magunkat ebben az életben, mert van, aki vigyáz ránk, és megvan-e az a boldogságunk, amit mindannyian keresünk. Természetes, hogy szülőként, ha most azt a kérdést tenném fel, hogy akarjuk-e, hogy a gyermekünk jó helyen legyen, és boldog ember legyen, és úgy nőjön fel, mindenki kórusban rávágja, hogy igen, akarom. Jézus ehhez teszi hozzá a szereztetés igében az utat, és azt mondja, hogy akkor tanítsátok őket arra, amit én parancsoltam. Ha el tudjátok fogadni, hogy én adtam őket, ha el tudjátok fogadni, hogy a helyét én tudom annak a gyermeknek, akkor higgyétek el, hogy arra a helyre én tudom elvezetni. És ha ezt elég alázattal teszi az ember, akkor nagyon sok öröme van a gyermekében. Akkor nagyon sok öröme van még a küzdésekben is, a próbatételekben is, hiszen azt tapasztalja meg, hogy ez nem csupán az ő harca, hanem rajta van az Isten áldása. Jézus azzal a bátorítással indítja el az életünket ebben a világban, és ezt a keresztelés olyan szépen hangsúlyozza mindig a számunkra. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Nekem adatot. És ez azt jelenti, hogy ezzel a hatalmammal őket meg akarom őrizni. Az ígéret, ami ehhez kapcsolódik, szintén olyan nagyon szép, és mindig elhangzik, veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Ezért az áldásért jöttetek, jöttünk együtt, ezt az áldást kérjük ezeknek a kisgyermekeknek az életére, és valóban hálaadással vagyunk, mint ünneplő gyülekezet is, hogy 7 kisgyermek számára, és azoknak a családoknak a számára, akik idehozták őket, fontos lett az, hogy az Isten helyet adjon ebben a földi életben is azoknak a gyermekeknek, akik most az ő kezükben vannak. Ezekkel a gondolatokkal szeretném a keresztséget kiszolgáltatni, de mielőtt ezt megtenném, 2 kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek. Jöjjetek erre az ünnepi alkalomra, közösen álljunk fel, és ebben a 2 kérdésben hangozzék el a ti hitvallásotok és fogadalomtételetek. Kérem, hogy hallható szóval, lelkiismeretetek szerint közösen szülők és keresztszülők feleljetek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket, gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, a gyülekezettel elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az élet csodáját szemléljük mindig a gyermekeinkbe. Mindazt, amit belealkottál az életbe, ami a te szeretetedről szól, a gyönyörködésedről bennünk. Mi felnőttek, akik körülvesszük őket, már próbatételek alatt élünk, sok küzdéssel és sok kudarccal mögöttünk. Ezért nagyon jól tudjuk, hogy az életben mi minden ott van, ami veszélyeztetheti azt a boldogságot, ami mindannyiunknak a nagy célja. Ezért is vagyunk talán itt, hogy gyermekeinket oda tegyük hozzád. Te ismered őket a legjobban, hiszen te alkottad meg, ismered képességeiket, látod útjukat, és szeretnénk, hogyha ezen az úton járva valóban odaérkezhetnének, hogy ennek az életnek hálát adva örömmel és annak teljességével tudnának élni. Köszönjük, hogy ebből nekünk is jut, hogy szülőként, családtagként, keresztülőként mi is sok mindenre újra rácsodálkozhatunk. Mindaz az érzés és érzület, ami bennünk van, újból megerősödhet és felmelegedhet. Engedd, hogy eznek ne átmeneti dolgok legyenek, hanem ezzel a felelősséggel keressük a magunk helyét is. Így imádkozunk azokért, akik nevelik, neveltetik őket, imádkozunk, hogy türelmük, szeretetük ne fogyatkozzon meg, és hogy arra az útra, amely tényleg hozzád tud elvezetni, ezeknek a kisgyermekeknek az életét rá tudják igazítani. Azért felelősség ez, mert mindig elhomályosodik előttünk, és a magunk bölcsességét előtérbe szoktuk helyezni. Tudjuk, hogy mindaz, amit te készítettél, jó és igaz, ezért szeretnénk most a te áldásodat kérni az ő életükre. Kérünk, hogy így vezesd őket, és ígéreted szerint légy velük minden napon a világ végezetéig. Amen. Mindezek után az Isten áldása, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Keresztség kiszolgáltatása után az Isten tiszteletünk folytatásaként a 164. dicséretünket keressük és énekeljük közösen. A 164. dicséretünknek mind a három versét az ének alatt, hogyha valaki úgy gondolja, hogy gyermekeket ki kell vinni, akkor a lelkészi hivatalba természetesen be lehet jutni velük. A 164. dicséretünk így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására. Isten égét olvasom a Bírák könyve szerint, bibliaolvasó vezérfonalunk mai napra rendelt ige szakaszából, a Bírák könyvének a 18. fejezetéből a 11-től 26-ig terjedő verseket, ezekben a versekben így van megírva Isten igéje a mi számunkra. Fölkerekedett tehát Dán nemzetségéből, Kórából és Estáolból 600 fölfegyverzett ember. Felvonultak és tábort ütöttek Kirjat-Járimnál Júdában. Azért hívják azt a helyet Dán táborának még ma is. Majd továbbvonultak Efraim hegyvidékére, és eljutottak Míká házához. Ekkor megszólalt az az öt ember, aki elment bejárni Lájis földjét, és ezt mondták atyafiaiknak. Tudjátok-e, hogy ezekben a házakban van efód és házi bálvány, faragott és öntött bálványszobor? Ugye tudjátok, mit kell tennetek? Ekkor betértek oda, bementek az ifjú lévita lakásába, a Míká házánál, és békességgel köszöntötték. A dániak 600 fölfegyverzett embere pedig elállta a kapu bejáratát. Az az öt ember, aki bement bejárni a földet, fölment, behatolt oda, és magához vette a faragott szobrot, az efódot, a házi bálványt és az öntött bárványt. A pap pedig ott állt a kapu bejáratánál a 600 fölfegyverzett ember mellett. Amikor tehát ezek bementek Míká házába, és magukhoz vették a faragott szobrot, az efódot, a házi bálványt és az öntött bálványt, megkérdezte tőlük a pap: mit csináltok? Azok ezt felelték neki: hallgass, fogd be a szád. Gyere velünk, légy a mi atyánk és papunk. Mi jobb neked, ha egy ember házának vagy a papja, vagy ha Izraelben egy egész törzsnek vagy nemzetségnek vagy a papja? A pap megnyugodott, magához vette az efódot, a házi bálványt, meg a faragott szobrot, és beállt a nép közé. Azután tovább mentek, de az asszonyokat és a gyermekeket, a jószágot és az értékes holmit a menet élére állították. Alig távoztak el Míká házától, amikor fegyverbe szólította Míká a házában és a háza környékén lakó embereket, és ezek nyomon követték a dániakat. Kiáltoztak a dániak után, azok pedig visszafordultak, és azt mondták Míkának: mit akarsz, hogy fegyverbe szólítottad az embereidet? Míká ezt felelte: elvittétek isteneimet, amelyeket csináltattam, meg a papomat, és elmentetek. Mi marad nekem? Még ti mondjátok nekem, hogy mit akarsz. De a dániak ezt mondták: egy hangot se halljunk, különben rátok támadnak ezek a nekikeseredett emberek, és akkor elveszíted mind magadat, mind a házad népének életét. A dániak tovább mentek a maguk útján, Míká pedig megfordult és hazament, mert látta, hogy azok erősebbek nála. A kegyelem Istene tegye áldottá is. Érthetővé számunkra az ő igéjét, annak hallgatását, jöjjetek ezért, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, a te házadba vezettél ezen a vasárnapon bennünket, és igazából csak te tudod azt, hogy milyen üzenetet szeretnél átadni nekünk. Te tudod azt, hogy mindaz, amivel harcolunk, küzdünk, vagy amit örömmel magunkénak érzünk és magunkhoz szorítunk, az hogyan is a miénk. Mennyire biztos ez, vagy mennyire bizonytalan. Szeretnénk ma úgy jönni hozzád, mint akik tudják, hogy terheket is le lehet itt tenni, és meg lehet szabadulni olyan dolgoktól, amelyeket nagyon nehéz naponként hordozni. Félelmünket, reménytelenségeinket, múlandó életünket vagy emlékeinket szívesen itt hagynánk, mert nehéz velük együtt élni. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy fel kellene vértezni magunkat bölcsességgel, látással, hittel, valami olyasmivel, amivel a mindennapok harcaiban úgy tudunk belekapaszkodni, hogy győzelemre is tudjuk vinni a küzdelmeinket. Így kérünk tehát, hogy légy itt a te lelked által, engedd, hogy a te igéd bebizonyítsa azt, hogy rólunk van benne szó, és megérthessük mindazt, amit nekünk üzenni akarsz ezen keresztül. Kérünk, hogy áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, légy itt mi közöttünk. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására 299-es számú dicséretünkkel készüljünk. 299-es dicséretünknek az első versét énekeljük, amely így kezdődik: Jézus hív, bár zúgmo rajlik, életünk vad tengere. Jézus hív, bár zúgmo rajlik, életünk vad tengere. alapigénket szeretném kiolvasni, felolvasni és kiemelni az előbb felolvasott ige szakaszból. A Bírák könyvének a 18. fejezetéből a 24. verset olvasom újra. Míká ezt felelte: elvittétek isteneimet, amelyeket csináltattam, meg a papomat, és elmentetek. Mi marad nekem? És mi, még ti mondjátok nekem, hogy mit akarsz? Foglaljuk el a helyünket. Egy olyan történetet olvastam fel, amelyet talán még a rendszeresen templomban járó gyülekezet tagjai sem biztos, hogy így visszatudtak volna mondani, mert úgy el van rejtve az Ószövetségben egy olyan időszaknak a történései közé, amelyeket nem szívesen lapozgat föl az ember. Sok háborúságról, küzdelemről, igazságtalanságról szólnak ezek a részek, de azt azért a most felolvasott részből is nagyon jól lehetett kihallani, és próbáltam egy olyan verset kiemelni ebből, ahol még inkább erőteljesebben megszólal, hogy egy felháborodott ember az, aki megszólal benne, és azt mondja, hogy hát azért ez így igazságtalan. Valamit szereztem magamnak, valahogy berendeztem az életemet, ez az enyém, és akkor jön valaki, azt felrúgja, elveszi tőlem, és ezekért az igazságtalanságokért mi is nagyon sokszor úgy háborgunk, és háborog a lelkünk is. Ez így nincs jól. De ez a történet egy különösen torz történet, és ebből a különösen torz történetből is szeretnék egy nagyon mai tanulságot idehozni mindannyiunk elé, mert azért nem olyan igaz ez a dolog, hogy én azt magamnak szereztem, az az enyém, és mi köze annak a másiknak az én dolgaimhoz, hanem az, ami nálam van, és ami az enyém, és amit én magamnak szereztem, néha azok sem annyira igaz dolgok. Hogy hogyan is szól ez a történet, muszáj egy pár szóval a saját szavaimmal is összefoglalni, hogy tényleg érthetővé váljon. Egy Míká nevű emberről szól ez a történet, és ennek az embernek az élete úgy kezdődik, hogy a saját anyját meglopja. Az anyjának 1100 ezüst pénzét lopja el, ki tudja, hogy milyen indítatásból, talán ezzel akar ő is új életet kezdeni, és kiderül ez a lopás, de nem tudják, hogy ki a tettes. És amikor az édesanyja szavait meghallja, hogy ő a tettest megátkozza, és azt mondja, hogy az az átok kíséri a tolvajt egész életébe, ami tönkreteszi az egész életét, akkor ez az Míká nevű ember nagyon megretten, és rájön arra, hogy ő nem akar ezzel az átokkal egész életében küzdeni. És akkor bevallja, hogy mit csinál, és azt mondja, anyám, én vettem el a pénzedet. És akkor megijednek már mind a ketten, és azt mondja, hogy én átkot mondtam a gyerekemre, a másik pedig megijed, hogy ez az átok vajon lenullázható-e, vajon ezt ki lehet-e húzni. És akkor ketten elkezdenek okoskodni, és az édesanyja arra az ötletre jut, hogy hát az isteneket kell megnyerni, hogy ezt az átkot töröljék az életünkből. És akkor a pénz egy részéből ilyen házi bálványokat, ilyen kis szobrocskákat készítenek, és be is rendeznek a lakásba egy kis helységet, hogy ott az isteneket tiszteljék, mondván, hogy ha az Istennek lakóhelye van az otthonomba, akkor távol tartja azokat a rontásokat, amelyekkel szembenézhet az életem. És akkor, ahogy megy tovább a történet, egyszer csak arra vetődik, arra a vidékre egy vándorpap. És ez a Míká nevű ember azt mondja, hogy hát az ég küldötte ő is, gyorsan oda megy hozzá, és azt mondja, hogy gyere, megfizetlek téged, gyere be az én házamba, vedd birtokba ezt a kis szent helyet, amit én kialakítottam, ott vannak az én kis elkészített isteneim, legyél a papom, legyél a közbenjárom, te legyél az, aki imádkozgatsz mindig az ügyeimért, és mindig rendbe teszed azt, amit én elrontok. És erre a pap azt mondja, hogy hát jó, de mit fizetsz érte? Aztán megállapodnak, úgy, hogy mindenkinek jó legyen, és úgy tűnik, hogy kész a boldogság. A történet megint csak megy tovább, és egyszer csak egy vándorló törzs jelenik meg, és keresi a helyét azon a vidéken, és kinéz egy szép, csendes kis várost, és el akarják foglalni, és mikor mennek a város felé, elérnek Míká házához, és azt látják, hogy ott van egy ilyen kis berendezett házi szentély, ott vannak a kis istenek, ott van a pap is hozzá, és nekik is felötlik az agyukba, és azt mondják, hogy visszük magunkkal. Hát ez csak plusz biztosíték lehet, valami olyasmi, ami majd még ott is jól jöhet, ahova mi fogunk vándorolni, és fogják, és egyszerűen bemennek a házába, körbeveszik fegyveres erőkkel a házat, bemegy öt ember, kihozza a bálványokat, megfenyegetik a papot, aki nagyon gyorsan hajlik az új ajánlatra, és azt mondja, hogy ja, hát ti többet fizettek, akkor megyek veletek, és onnantól kezdve üresen marad a ház, és ők elvonultak. A rész, amit olvastam, a felháborodott embernek a próbálkozása még. Utánuk megy, összeszedi az őseregét, és azt mondja, hogy de hát hova viszitek az isteneimet? És hova viszitek a papomat? És erre ránéznek szigorú szemmel, és azt kérdezik, hogy életben akarsz maradni? Ha igen, akkor fordulj vissza. És ő neki kénytelen, és hazakullog. Hogy miről szól ez a történet? Számomra nagyon érdekes lett ez a történet. Pontosan azért, amit megfogalmaz ez az ember, hogy ott van az életemben sok-sok minden, amiben a másik belenyúl. Amihez a másik nem csak hozzáér, nem csak igazít rajta, hanem kiveszi az életemből. És én akkor egy felháborodott ember leszek, és azt mondom, hogy hogy jössz te ahhoz, hogy az én életemet tönkre tegyed? Hogy jössz te ahhoz, hogy abból kivegyél valamit? Hogy elvedd a boldogságomat, hogy tönkretedd a reménységemet, hogy a családomat nyomorgasd. Hányszor rázza az ember az öklét, és mondja a társadalmi elégedetlenség szavával, hogy ebben a rendszerben itt nem lehet élni. Itt mindenki tönkreteszi azt, amit összegyűjtöttem magamnak. Egy nagy kérdése van ennek az igének, ez pedig sokszor ilyen közhelyszerűen úgy fogalmazódik meg, hogy vajon ami elvehető tőlem, az tényleg az enyém volt valaha is? Nagy kérdés ez. És a Biblia is sokszor megküzd ezzel a nagy kérdéssel, hogy amit elvesznek tőlem, az valaha az enyém volt, azt birtokoltam, az valami olyasmi volt, amit magamnak megszereztem, a két kezem tartja meg a magam számára, vagy a bölcsességem, vagy az erőm, vagy a szeretetem, vagy bármi, amit fel tudok sorolni. Amikor elveszik a vélt biztosítékainkat, amikor azt gondolom, hogy magamnak megszereztem egy békességet, megszereztem az örömnek valami forrását, megszereztem a jólétemnek az eszközeit, a lehetőségeimet, és ezzel egy kicsit bebiztosítottam az életemet, és utána rájövök arra, hogy ezek nem is olyan erős biztosítékok, akkor kire haragszom? Akkor haragszom a világra, akkor haragszom a másik emberre, az ő tévedésére, az ő önzésére, az ő gonoszságára. De valahol mégiscsak az eredmény ugyanaz, hogy maradok azzal, hogy nekem nincs, hogy elvették tőlem. Az is igaz, és az ember ilyenkor azon is elkezd gondolkozni, hogy sok mindent pont azért féltünk nagyon az életünkben, mert olyan nem igaz módon szereztem én azt meg. Nem azt gondolom, hogy kifejezetten csaltam érte, és nem akarom senkire ráhúzni azt, hogy ő is olyan, mint Míká, hogy a saját anyját is meglopta volna, csak azért, hogy neki jó legyen. De mindenbe belefúródik valahol az önzésünk. Mindig van egy olyan hátsó gondolat, hogy ebből nekem hogy lesz jó. És minden emberi kapcsolatban is ez valahogy beleszűrődik, és van is egy ilyen nyugtalanság. Akkor, amikor társat választottam, és vele élem az életemet, amikor gyermekeimet nevelem, amikor családban vagyok, amikor közösségekben muszáj éljek, meg forgulódok, barátok között is, de munkatársi közösséget is lehetne mondani, mindenki a maga kis szerencséjét akarja megszerezni, és ezért sok mindent képes állítani magáról, sok mindent képes mutatni magából, ezek mennyire igaz dolgok. És amikor Jézus arról kezd beszélni a tanítványoknak, hogy tudjátok, amilyen kincseket összegyűjt az ember, arra mind azt kell mondjam, hogy a moly megrágja. Vagy eljön a rozsda és széteszi. Vagy eljönnek a tolvajok és elveszik tőlem. Miben reménykedsz, hogy ez mitől marad meg? És persze tudom, hogy Biblia, és tudom, hogy csak ez lehet akkor leírva benne, és csak így szólhat Jézus szava, de Jézus azt mondja, hogy gyűjtsetek olyan kincseket, amelyeket nem vesznek el tőletek. Mert nem lehet elvenni tőletek. Jézus ezt így mondja, hogy gyűjtsetek kincset a mennyekben. Ez nem azt jelenti, hogy én itt most mindent hátrahagyok, és semmi nem érdekel, az sem, hogy miből fogok megélni. De valahogy oda köti a kincseknek a forrását Istenhez. Aki azt mondta a keresztségben, hogy nekem adatott minden hatalom, és én tudom a gyermekednek a helyét. De nem csak a gyermekemnek a helyét tudja az Isten, hanem az enyémet is. És ő tudja azt nagyon jól, hogy a lelkemnek mi kell. És nem biztos, hogy hozzáköti azokhoz a külső javakhoz, amikhez én annyira hozzá akarom kötni. Ha van, azt mondja egy szép helyen a Biblia, akkor az az Isten ajándéka. És dicsérem érte őt. Ha az elvétetik, akkor az Isten azt gondolta, hogy az most le kell tennem. De ettől függetlenül Isten ugyanúgy megmarad nekem. Elvittétek az isteneimet, mondja Mikál. Mi marad nekem? És nagyon-nagyon ironikus vallomást tesz ez az ő nagyon gyenge hitvallás, hogy neki istenei vannak. Olyanok, amelyekben tényleg azért hit, mert azt gondolta, hogy ezekkel magának biztosítja az életet. Az istenek elveszíthetőek. Isten, aki felkínálja a maga hatalmát, megtartható lenne. Vagy megfordítom, és azt mondanám, hogy ő tud megtartani engem. A második nagy panasza ennek az embernek, és elvittétek a papomat is. Ez nem csak egy ilyen presztízs kérdés, hogy az az én papom volt, hanem annak a megfogalmazása, hogy a kincseimhez én mindig rendelek személyeket, és még azokat is elveszik mellőlem. A legnagyobb kudarcunk talán nem is az, amikor az ember a pénzéből elveszít valamit, vagy az állását elveszít, és újra elkezdi keresgélni. Az igazi nagy veszteség ott van, amikor magam mellől elveszítek valakit. Nem feltétlenül a halálra gondolok. De a legnagyobb fájdalom mégis abban jelenik meg. De amikor elveszítem azt, hogy a másik egykor szeretett, és most már nem szeret engem. Amikor elveszítem azt, hogy egy család voltunk, de ez most már nem nevezhető családnak. Amikor elveszítem azt a bizalmat, ami egy másik emberrel eddig összekötött engem. Elvittétek a papumat is. Persze, olyan is volt, amilyen volt. Olyan volt, akivel meg lehetett állapodni, akivel volt egy egyesség, egy olyan valaki, akivel az érdekekre lehetett alapozni. És azért megvizsgálnám a saját kapcsolatainkat ebben a ezen a téren is, hogy én leszerződök emberekkel. És nem biztos, hogy ez a helyes irány, nem biztos, hogy ez a tartós kapcsolatnak az alapja. Leszerződök a társammal. Nekem nem jó egyedül lenni. Neked se jó egyedül lenni. Tehát, ha együtt vagyunk, akkor az már tuti biztos, hogy jól kell működjön. Hát én azért erre nem vennék mérget. Ez csak egy leszerződés. Amikor a gyermekemet nevelem, és rátekintek, és sok mindent megtegszek érte, egy kicsit leszerződök vele, hogy ugye azért nem feledkezel meg, hogy én vagyok az apád, meg az anyád. És hogyha majd én is egyedül vagyok, vagy én is nagyon elfáradtam ennek az életnek külső és belső dolgaiban, akkor azért ugye megtartasz engem. Ez nem egy ilyen leszerződős dolog. És ugyanígy elszerződünk egy-egy munkahelyre, és amíg jók a feltételek, ott vagyok, ha nem jók, akkor én is keresek magamnak másikat. Valahol ezekből a dolgokból mind-mind hiányzik egy nagyon erős és fontos fogalom, amit mi emlegetünk, meg nagyon várjuk, hogy a másik hozza. A kérdés az, hogy bennünk mennyire születik meg. Ez a hűség. Az Istenhez hűséges ember hűsége egész más, mint az istenek mellé leszerződött embernek a hűtlensége. Én keresem mindig valami mellé azokat az embereket, amit én álmodtam meg magamnak. Azt gondolom, hogy az álmaimmal együtt jöjjenek ők is be az életembe. De ha összetörik ez az álom, az az ember is távol fog kerülni tőlem. A hűséges, az Istenhez hűséges ember, az hűséges azokhoz is minden időben, aki közé helyeztetett. Ez a prófétáknak valahol a sorsában nagyon szépen látszik. Amikor a próféta nem azt mondja az Isten népe között, hogy szembe mentetek Istennel, elrontottatok valamit, hát én megmondtam ezt előre, akkor csináljátok végig egyedül, és én meg választom a jót magamnak. Hanem ott marad, és azt mondja, hogy ezt együtt kezdtük el, és együtt fogjuk végigcsinálni, és együtt fogjuk megharcolni, és együtt várjuk azt, hogy az Isten valamit helyreállítson. Jézusnak is van egy nagyon szép tanítása, csak két kifejezést állít egymás mellé, és mindenki érti. Van pásztor, van a jó pásztor, és van a béres. Mi a különbség? A jó pásztor a számon tartja a juhait, a szereti, az törődik velük, az nézi, hogy mire van szükségük. A béres a megfizetett. És hogyha jön a farkas, vagy jön az ellenség, akkor a béres felméri azt, hogy megírje neki ott maradni a bárány mellett. És abban a pillanatban el fog tűnni, ahogy ez már nem éri meg. Nagyon rossz érzés, amikor így tűnnek el mellőlünk a papjaink. Azok az emberek, akiket azért választottunk, hogy szolgálják a mi boldogságunkat. Nekünk is inkább kellene pásztor, inkább kellene a jó pásztor. Mi marad nekem? Ez a záró kérdés ennek az embernek. És nyilván, hogy a kifosztott ember keserűségén túl benne van valami, amivel el lehetne indulni, és lehetne újraértékelni mindent. Le lehetne vonni a tanulságot. Olyan érdekes, hogy az ember ezt az utolsó lépcsőt, ezt nem nagyon akarja megtenni. Miért nem vonom le a tanulságot? És miért nem rendezem utána át a gondolataimat, és kezdem előről azokat felépíteni, hogy az aztán megálljon? Eszembe jutott egy olyan keserű, de nagyon szép vers, ami lázadó versnek számít, de mégis benne van egy egész emberi fájdalom és egy jajkiáltás, és mindenki jól ismeri József Attilától, hogy nincsen nekem se anyám, se apám. És az ember tényleg azt érzi, hogy lassan mindent el tud veszíteni az életében, amit nem úgy kötött magához, ahogy annak kötve lennie kellene. És ez a szép vers, ha oda kívánkozik az egyik oldalra, akkor a másik oldalra oda kívánkozik egy nagyon szép bibliai ígéret, amiben pedig Pál apostol reménykedik. Aki azt mondja, hogy ha valamit az Istennél letétbe letettem, akkor azt az Isten nekem megőrzi. Én ebbe biztos vagyok. És akkor mondja el ezt a nagyon szép ígét, többször is idéztem már az elmúlt vasárnapokon is. Amit én oda teszek az Isten kezébe, az sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem magasság, sem mélység. Az semmi onnan ki nem szakíthatja. Az én életemmel együtt, mert azt az Isten nekem ott őrzi. A mai vasárnapnak a nagy kérdése ez a számomra, hogy odaállok egy ember mellé, aki kesereg, aki elmondja azt, hogy elvették az Isteneimet, és semmim nem maradt, vagy pedig odaállok az Isten mellé, és azt mondom, hogy amíg te vagy nekem, addig mindazt megőrzöd, amire szükségem van. És lehet, hogy elveszik az egészségemet. Még az is lehet, hogy elveszik a szeretteimet. Még az is lehet, hogy elbúcsúzom tőlük. De az, amit kaptam bennük, és rajtuk keresztül, és te tőled, az már biztos, hogy az enyém. És az egyik legnagyobb és el nem múló ilyen ajándék az Istennek természetesen az örök élet. Amely arról szól, hogy az Isten ezt a földi életet csak a kezdetnek gondolta el. Egy nagyon szép kezdet, egy örömteli kezdet, sok lehetőséggel és sok ajándékkal, és egy elképzelhetetlen folytatás az, amiben majd mindez kiteljesedhet. Ez van letétben Istennél, és ezt senki el nem veheti tőlünk. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.